A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket egy adventi énekkel. A 390-es dicséretünk első versét énekeljük, ez a régi számozás szerint a 312-es énekünk. Foglaljunk helyet, és a 371-es dicséretünkkel folytassuk. Az első, a 6. és a 7. verseket énekeljük el, 301-es a régi énekeskönyvben. Hallgassuk meg Isten igéjét a rómaiakhoz írt levélből, a 6. fejezet első 11 verséből.
Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halála hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy eljöhetünk a te házadba. Köszönjük, hogy van a gyülekezetünk, ahova jöhetünk. Köszönjük neked, Uram, hogy szól a te igéd. Olyan nagy a te kegyelmed, Uram, hogy van mire várakoznunk így adventi időszakban, hogy a te végtelen szeretetedet mutattad meg, hogy várhatjuk azt, hogy a te fiad a világba jött, azért, hogy meghalljon a bűneinkért. Uram, te látod azt, hogy mennyi halál vesz minket körül, háborúk, betegségek, és sokszor erre fókuszálunk, és a világ dolgaira. De Uram, olyan jó tudni, hogy te legyőzted a halált, és feltámadtál, és van szabadításunk benned. Drága mennyi édesatyámat, hogy tudjunk így élni, neked élni, a te szent lelked által, attól, hogy mi is el tudjuk mondani, hogy neked akarunk élni egész életünkben, teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel, mindenünkkel. Drága Istenem, te készíts minket az adventre, attól, hogy le tudjuk tenni a hétköznapok bajait, és te rád tudjunk figyelni, a te halk hangodat hallani. Drága mennyi édesatyánk, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, te áld meg az ige szólóját, a te szent lelked által, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni a te igédet. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 10. és 11. verseiből hirdetem. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amen. A 206. énekünk első versét énekeljük el, 266-os a régi könyvben. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele, 6. fejezetének a 11. verséből. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. Néhány évvel ezelőtt eljutottam egy angol nyelvű keresztény konferenciára, ahol lehetőségem volt beszélgetni sokféle emberrel, többek között egy fiatal amerikaival is. Miután elmondtuk, hogy ki honnan jött és milyen felekezethez tartozik, rögtön elmondta őszintén, hogy ő egyébként nem szereti a református igehirdetéseket. Hát nagy szemekkel néztem rá, hogy hogy lehet ilyen általánosító megjegyzést tenni. Hát az egyik lelkész így prédikál, a másik úgy prédikál, de azért azt elképzelhetetlennek tartom, hogy Amerikában minden református lelkész gyengén prédikálna. Vártam a válaszát, vártam az indokot. Végül megérkezett. Azt mondta, azért nem szereti a református igehirdetéseket, mert mindegyik a kegyelemről szól. Kegyelem által jutunk hitre, kegyelem által jutunk előre a hitéletben, neki ennél többre van szüksége. Neki mondják meg, hogy mit vár tőle az Isten, és ő azt megteszi. Ugyanis a szent életben való járás az már nem az Isten dolga, hanem az övé, ez az ő felelőssége. Bevallom, engem így melbevágott ez a beszélgetés ott és akkor, de azóta egyre több alkalommal találkozom különféle módokon ezzel a dilemmával, hogy most akkor mi a fontosabb? A kegyelem evangéliuma, vagy az emberi felelősség? Ebben a szakaszban, amit most olvastunk fel, ugyanez a dilemma jelenik meg. Pál apostol a kegyelem evangéliumát hirdette. És ezzel szemben vannak, akik ezt elkezdik kritizálni, hogy ez így nem jó. Nem jó ez az üzenet. Ezen valamit illene módosítani. Az első versben ezt így fogalmazza meg. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Nagyon röviden szeretnék arra utalni, hogy amikor Pál apostol ezt a mondatot megfogalmazta, akkor az ókori retorika szónoklattan szabályai szerint járt el. Abban az időben ugyanis, ha valaki tanított, egy tanítói jellegű beszédet mondott el, akkor azt követően, hogy elmondta a maga tételét, és elmondta a hozzátartozó bizonyítást, mindig elővette az ellenérvet, úgymond, hogy mit mondana erre az ő ellenfele. És Pál is pontosan ezt tette, az előző szakaszokban beszélt hosszasan a kegyelemről, és itt hangot ad az ellenfél álláspontjának. Ezt az ellenvéleményt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kegyelem hirdetése felelőtlen magatartáshoz vezet. Ezzel a teljesen értelmetlen kérdéssel erre mutat rá az ellenfél, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Mert ő így értelmezte, hogy ha minden kegyelem, akkor nekem nyilvánvalóan nem kell tennem semmit. Akkor én megmaradhatok a bűnben, akkor nekem semmi feladatom nincs. És tulajdonképpen ezt mondja az ellenfél, hogy akkor nem kellene ennyit beszélni a kegyelemről, mert ennek nem lesznek jó következményei. Hát ez volt az elképzelés Pál apostol korában. Ezt mondták az ellenzők. Hát azt kell mondjam, hogy a kegyelem evangéliumának ma is vannak kritikusai. Talán mi reformátusok vagyunk azok, akik a leginkább kiemeljük Isten kegyelmét. Például azt mondjuk, hogy aki egyszer hitáltal az Isten gyermekévé lett, az mindörökké az is marad. Nekünk nem kell félnünk a jövőtől. Vannak, akiknek a szemében ez a tanítás, ez annyira erőteljes, annyira végletes, hogy egyenesen úgy fogalmaznak, hogy ez elkényelmesíti az embert, ez a tanítás. És megöli a missziónak a tüzét. És éppen ezért elkezdik tagadni a kegyelemről szóló bibliai tanításokat. Például azt, hogy az Istennek van egy kegyelmi kiválasztása, hogy ránézett a bűnösök tömegére, és azt mondta, hogy én kegyelmezni akarok ezek közül sok-sok embernek. Őket kiválasztom magamnak. Vagy elkezdik kritizálni Krisztusnak a keresztáldozatát, hogyha valakiért Krisztus meghalt, az biztosan üdvözülni fog. Vagy a Szentléleknek a munkásságát kritizálják, hogy a Szentlélek olyat azért nem tud megtenni, hogy valakit elvezet a hitre, legfeljebb felajánlja a hitet. Hát ezek ilyen a kegyelemnek a tanításai. És azok, akik a felelősséget akarják kiemelni, elkezdik sokszor a kegyelemnek a tanításait lebontani a Bibliában. Hát most arról fogunk beszélni az ige alapján, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kegyelem evangéliuma és az emberi felelősség. Hát kezdjük az előbbivel, a kegyelemmel. Mit jelent a kegyelem? Amikor Pál apostol ezt elkezdi kifejteni, a második verstől kezdve, akkor a keresztség szót használja. Hogy mi történt velünk a keresztségben. Ugye nem arra gondol, hogy konkrétan amikor megkereszteltettünk, abban a pillanatban mi zajlott le, hanem a keresztségre, mint szimbólumra utal. A keresztség a kegyelemnek a szimbóluma. És ezen keresztül, ezen a szimbólumon keresztül akarja megvilágítani nekünk azt, hogy miről is szól valójában a kegyelem. És nem véletlen, hogy ezt a szimbólumot választotta Pál apostol, mert gondoljunk arra, mi történt, amikor Jézus megkeresztelkedett. Abban az eseményben sokan voltak jelen. Jelen volt az atya, aki megszólalt, jelen volt a fiú, aki megkeresztelkedett, és jelen volt a Szentlélek, aki leszállt Jézusra. A teljes Szent Háromság. És ez jól kifejezi, hogy az a kegyelem, ami eljött ebbe a világba, az a teljes Szent Háromságnak a közös akaratára és a közös erőfeszítéseire vezethető vissza. Nézzük meg akkor kicsit részletesebben ezt a kegyelmet. Honnan származik a kegyelem? Mi a kegyelemnek a forrása? És ha már beharangoztam a Szent Háromságot, akkor szálazzuk is szét rögtön. A kegyelem az a Szent Háromság minden személyéhez köthető. Köthető például az Atyához. Van az az ige, amit talán legjobban ismer mindenki, még az is, aki egyébként nem nagyon szokott Bibliát olvasni, a János 3.16. Ez az Atya Istennek az akaratáról szól. Hogy ő az, aki kegyelmezni akar. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor ezt olvassuk, rögtön Krisztusra koncentrálunk, pedig Jézus itt pont az Atyára akarja a fókuszt helyezni. Hogy az Atya volt az, akitől ez az egész elindult, aki elküldte a fiút ebbe a világba. Nem kellett volna ezt tennie, de ő kegyelmezni akart. És tudta, hogy a kegyelemnek az az ára, hogy az ő fia eljöjjön értünk, és meghaljon a kereszten. Tehát a kegyelemnek az elsődleges forrása az Atya. Ugyanakkor és ugyanekkor a súllyal esik latba a fiúnak az önfeláldozása is. Mert amikor Jézus szembesült az Atya akaratával, akkor nem azt mondta, hogy hát azért én meg nem akarok lejönni. Tehát neked könnyű azt mondani, hogy elküldesz engem ebbe a világba, de nekem kell meghalnom. A fiú is azt mondta, hogy igen, én is ugyanezt akarom. Eljövök és vállalom a nehézségeket. Ezzel kapcsolatban a Galata levélből olvasok egy igét. Önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Tehát az Atya és a fiú között tökéletes egyetértés volt a tekintetben, hogy a kegyelemre szükség van, és ezt a kegyelmet gyakorolni kell. És ugyanez mondható el a Szentlélekről is. A Szentlélek is a kegyelem forrása. Az ő munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki a megváltásban részesülhessen. Hiába hozott volna döntést az Atya, hiába halt meg volna értünk Krisztus, ha a Szentlélek által nem jutnánk el a hitre, az Istennel való személyes kapcsolatra. Ezzel összefüggésben János evangéliumából olvasok egy igét, az utolsó vacsorán mondta Jézus, amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra, ti ezt érteni fogjátok, és valósággal ő lesz a ti pártfogótok. Ő az, aki hitre segít benneteket. Tehát a kegyelemnek a forrása a teljes Szent Háromság Isten. Nézzük a kegyelemnek a hatásait. Amikor valaki a Szentlélek utolsó munkája által, tehát a hitre jutás következtében bekerül ebbe a kegyelembe, akkor sok minden megváltozik. Megváltozik egyrészt az Isten előtti helyzetünk. Korábban, ha az Isten ránk nézett, akkor úgymond egy címkét látott rajtunk, amire az volt írva, hogy lázadó. A lázadó az, aki elárulta az Urát. A lázadó az, aki büntetést és ítéletet érdemel. Aki az Isten haragjára méltó. Ez volt rajtunk. És amikor belekerültünk a kegyelem állapotába, akkor ez a címke ez szépen le lett rólunk véve, és kaptunk helyette egy másikat, amit már nem lehet levenni, amire az van írva, hogy Isten gyermeke. Isten gyermeke már nem kap büntetést. Az Isten gyermeke szeretve van az ő atya által. Hát egyrészt ez a helyzetünk változik meg. És ami legalább ilyen fontos, hogy az életünk is elkezd megváltozni. Korábban mi jellemezte az életünket? Mi jellemzi minden egyes embernek az életét? Fogalmazhatnánk úgy, hogy az önfejűség. Megyünk a magunk feje után. A Biblia ezt úgy mondja, hogy bűnösök vagyunk. Mert hogy a bűnös ember nem az Istent követi, hanem a saját gondolatait, a saját érdekeit. Ezeket helyezi minden fölé. Megy a saját feje után, mint az elveszett bárány. Tehát úgymond a bűneinknek a rabjai voltunk. Nem érdekelt, hogy mit mondott Isten, hogy hogy kellene élni. De amikor bekerülünk a kegyelembe, akkor ez megváltozik, és onnantól kezdve szeretnénk már Isten akarata szerint élni. Ezt a változást Isten hozza létre bennünk az ő kegyelme által. Tehát röviden ezt lehet elmondani a kegyelemről, hogy annak forrása a Szent Háromság Isten, és annak óriási hatásai vannak az ember Isten előtti helyzetére és életének megváltozására nézve. Térjünk át a felelősség kérdésére. Mit tanít ez a szakasz, mit tanít Pál apostol ebben a szakaszban az emberi felelősségről? Nagyon fontos kérdés ez. Alapvetően két dolgot emel ki. Azt mondja, hogy a felelősségünk az igenis kiterjed, először a bűn elleni harcra. Tehát habár az Isten elindított bennünk valamit, és végigvisz bennünket a maga útján, ettől függetlenül a mi feladatunk az, hogy harcoljunk a saját bűneink ellen. Így fogalmaz, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Ugye az előző is egy kérdés volt, amit az ellenfél tett fel. Akkor maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? És Pál apostol, mint egy jó zsidó rabbi, szintén kérdéssel válaszol. Hogyan maradhatnánk meg a bűnben? És ezzel elmondta a lényeget. A kegyelem egyik jele, hogy már nem érezzük jól magunkat a régi életünkben. Korábban semmi problémánk nem volt azzal, hogy a saját fejünk után mentünk. Ugyan mi problémánk lehetett volna ezzel? Lehet, hogy egy-egy dolog zavart bennünket, amikor konkrétan éreztük, hogy valami súlyos bűnt követünk el, de úgy alapvetően ezzel a felállással, hogy azt teszem, amit én akarok, ezzel önmagában nem volt gondom. De a kegyelem ezt megváltoztatja bennünk, és ehhez nekünk ragaszkodnunk kell. Tehát ha én felismerem azt, hogy az Isten dolgozik bennem, az rám feladatot ró. Azt mondja, hogy nekem küzdenem kell a bűn ellen. Ez egy óriási téma, hogy mit jelent a bűn elleni küzdelem, hogyan küzdjünk a bűn ellen, és milyen eredményeket érhetünk el ebben a küzdelemben. Erről egyébként még nagyon sokat fog beszélni Pál apostol. Beszél ebben a levelében is, meg más levelekben is, ki fogunk majd ezekre térni. Ez nem egy olyan egyértelmű és könnyű dolog, hogy igen, felveszem a küzdelmet a bűnnel, és akkor holnaptól kezdve már nem is lesz bűnöm. Aki erre számít, az nagyon nagyot fog csalódni. Ugyanakkor lehet küzdeni a bűn ellen, és lehet egyre tisztább életet élni. És Pál apostol aláhúzza, hogy ez valóban a mi felelősségünk. Ugyanakkor a felelősségünk az kiterjed a növekedésre is, az új életben való növekedésre. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt mondja, amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ennek is az a lényege, hogy ha bennem a kegyelem munkálkodik, akkor vágyakozom erre az új életre. Tehát nem csak arra, hogy tisztább legyen az életem, hogy az Isten ne találjon bennem kivetni valót, hanem kifejezetten szeretnék úgy élni, ahogy ő azt mondja nekem, mert tudom, hogy az a jó, és tudom, hogy ő abban gyönyörködik. És én is gyönyörködöm már benne. És erre nekünk erőfeszítéseket kell tennünk. Mert nem megy magától az új életben való járás. Ez nem egy automatizmus, hogy hitre jutottam, és akkor mostantól kezdve ilyen angyal üzemmódba váltok át, és akkor növekszem folyamatosan. Nem. Talán már egyszer mondtam ezt a képet, hogy olyanok vagyunk, mint azok, akik elmennek az edzőterembe, és ráállnak a futópadra. A futópad megy folyamatosan hátra. Nekünk erőfeszítéseket kell tennünk, már azért is, hogy szintben maradjunk, azért meg még inkább, hogy előre jussunk. Tehát a hitben való növekedés az igen nagy elkötelezettséget igényel. Később, erről is majd elég sokat beszél Pál, ennek kapcsán kerül elő úgymond a bibliai etika is, hogy mi az, amit pontosan vár tőlünk az Isten. Nem csak önmagával kapcsolatban, hanem a többi emberrel kapcsolatban is. A családunkban hogyan éljünk. Ezeket ő részletezi. Mert nem általában szeretnénk más életet élni, hanem pontosan elmondja nekünk az Isten, hogy mi az az élet, amit ő vár tőlünk, és nem csak elmondja, mert ez nem egy ilyen csináld magad mozgalom, hanem a maga erejét is adja hozzá, hogy mindez megvalósulhasson. Tehát itt áll előttünk a kérdés, hogy kegyelem vagy felelősség. Megvizsgáltuk a szakasz alapján, hogy mit jelent Isten kegyelme az életünkben. Megvizsgáltuk a felelősségnek a kérdését is, vonjuk le a konklúziót. Három gondolatot szeretnék elmondani. Hát egyrészt van, amit elutasítunk. Két dolog is. Az egyik az, amikor valaki a kegyelmet megerősíti, hogy igen, a kegyelemre, ugyanakkor nem a felelősségre. Ki az, aki így beszél? És mennyire elfogadható ez a beszédmód? Hát azt kell mondjam, hogy aki ezt mondja, és nem sokan vannak ilyenek, de azért ismerek ilyet is, aki ezt mondja, az voltak éppen nem érti, hogy mi az a kegyelem. És valószínűleg nem is találkozott még személyesen az Isten kegyelmével. Csak úgy olvasott róla, és így logikailag próbál belőle megragadni valamit, de nem ismeri valójában az Isten kegyelmét. Mert ha ismerné a kegyelmet, akkor tudná, hogy az nem meggyengíti, hanem felerősíti a felelősségérzetet. Tehát ha ilyen tanítást hallunk, hogy kegyelem igen, felelősség nem, akkor tudjuk, hogy ez az ember valójában nem a kegyelemről beszél, még akkor sem, hogyha egyébként minden második szava a kegyelem. Mi az, amit még elutasítunk? Ennek az ellenkezője, amikor valaki azt mondja, hogy a felelősségre mondunk igent, mi az Isten előtt felelős emberek vagyunk, és éppen ezért a kegyelmet érdemes egy kicsit háttérbe szorítani. Ha nem is tagadni, de egy kicsit háttérbe szorítani. Amikor valaki a felelősséget helyezi az értékpiramis csúcsára, akkor bármit megtesz annak érdekében, hogy ő ezt a felelősség érzetet egyre inkább érezze, és nem csak ő, hanem mások is. Ha ezért meg kell változtatnia a Biblia Isten képét, meg a Biblia bizonyos tanításait, akkor gond nélkül megteszi. Csak azért, hogy motiválja az embereket, mert úgy gondolja, hogy ez a fajta bizonytalan állapot, ez megerősíti az embert, hogy nekem még tennivalóm van. Azért teszek valamit, mert bizonytalannak érzem az Isten előtti helyzetemet. Nagyon furcsa gondolkodás ez. Azt gondolom, hogy amikor valaki változtat a Biblia Isten képén és a Biblia tanításain, annak mindig nagyon súlyos következményei vannak. Lehet, hogy egy igazán erkölcsös ember jön ki ebből. De igazából ez mihez vezet? Egy törvényvalláshoz. Mert az ilyen ember kiemeli a Bibliának az etikai tanításait, és azt mondja, hogy akkor vagyok jó keresztény, hogyha én ezeket betartom. Ezt kell tennem, és kész. Az, hogy én egyébként milyen kapcsolatban vagyok az Istennel, az másodlagos, az a lényeg, hogy megtettem-e, ami a feladatom volt, vagy sem. Tehát erre is nemet kell mondanunk. És a harmadik, amit viszont megerősítünk, megvallunk, igen a kegyelemre, és igen a felelősségre. Ez a kettő kéz a kézben jár. Akkor is felelősek lennénk, ha nem részesülnénk a kegyelemben, de azt gondolom, hogy az Isten kegyelme megerősít bennünket a felelősségünkben. Mert az Isten közelében ébredünk rá arra igazán, hogy ő fölöttünk van, és mi elszámolással tartozunk neki. Tehát a kettő nem választható el egymástól. A Biblia, amikor az evangéliumról beszél, akkor mindig az Isten felől közelít. És ez így van rendjén. Mert nem az az evangélium, amit én teszek. Ha ezt felvennénk az evangélium nagy halmazába, hogy én mit teszek, akkor annak az lenne a következménye, hogy előbb-utóbb kihúznánk magunkat, és azt mondanánk, hogy hát tulajdonképpen ez az üdvösség saját erőből is elérhető. Ez lenne a következménye. Az evangélium kapcsán mindig az Isten jut szóhoz, az ő cselekedete jut szóhoz, az ő kegyelme jut szóhoz. Ugyanakkor ennek a kegyelemnek mindig következménye a változás, és azt gondolom, hogy ezt a felelősséget is hangsúlyoznunk kell, nem a kegyelem rovására, hanem azt megerősítve. Hát Isten segítsen bennünket abban, hogy mind a kettőben meg tudjunk erősödni. Amen. Válaszoljunk az igére. A 797-es számú dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el. A régi könyvben ez a 425-ös. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, te látod a mi szívünket, ami tele van büszkeséggel, és amikor eléd jövünk, akkor is legszívesebben dicsekednénk a magunk okosságával és erejével. Nagyon szeretnénk azt gondolni, hogy még neked is képesek vagyunk megfelelni, még a te mércédet is képesek vagyunk megugrani. Urunk, köszönjük neked az igazságot, bármilyen rossz is hallani, azt az igazságot, ami arról szól, hogy a mi erőnk kevés, és mi nem tudjuk megugrani a te mércédet. Hogy valahol mi ott vagyunk a porban, és bármit teszünk, nem tudunk önmagunkon segíteni. Köszönjük, Urunk, az evangéliumnak, a kegyelem evangéliumának édességét. Olyan jó végig olvasni az igében, és olyan jó megtapasztalni a veled való kapcsolatunkban a kegyelmet, hogy te valami jót határoztál felőlünk, hogy megtetted nem csupán az első, de az összes lépést, hogy eljuss a mi lelkünkig. És köszönjük, hogy a lelkünkben is te munkálkodsz úgy, hogy hittel válaszoljunk neked. Urunk, köszönjük neked, és hálát adunk ezért a meg nem érdemelt kegyelemért. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy felhívod a figyelmünket a felelősségre, nehogy aztán a lustaság kísértésébe esve elbukjunk, hogy azt mondva nekünk már minden megbocsáttatott, nem kell semmit tennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy élhetünk a te akaratod szerint, hogy megszabadulhatunk a bűn uralmától, és járhatunk az új életben. Köszönjük neked, hogy erre van felszólításunk, de köszönjük, hogy te magad is ott állsz mellettünk továbbra is kegyelmesen, hogy vigyél bennünket ezen az úton. Kérünk, Urunk, hogy ebben a kettőben egyszerre erősíts meg bennünket. Nem szeretnénk féllábas keresztények lenni, akik csak a kegyelmet vagy csak a felelősséget szeretnék magukénak tudni, hanem egyszerre mindkettőt. Szeretnénk, Urunk, úgy növekedni, ahogyan te azt elképzelted. Köszönjük neked, Urunk, az adventünket. Köszönjük, hogy ebben az időszakban talán egy kicsit többet vagyunk veled. Kérünk, hogy ebben segíts minket. Add, hogy a különféle terveink, a különféle kényszerek ne vonjanak el minket tőled, hanem tudjon a mi lelkünk lecsendesedni, és a te közeledben megnyugodni, sőt felemelkedni. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg adventünk minden napját, így készíts bennünket az ünnepre. Urunk, köszönjük neked gyülekezetünk minden tagját, és arra hadd kérjünk, hogy te légy azokkal, akik különösen nagy terhet hordoznak, esetleg a gyásznak vagy betegségnek a terhét. Tudjuk, Urunk, hogy nálad mindig van vigasztalás és erő, kérünk, hogy hadd tudjunk mindannyian beléd kapaszkodni. És kérünk, hogy légy velünk a mi gyülekezeti életünkben, közösségünkben, szolgálatunkban. Áld meg, Urunk, kérünk az ige hirdetésünket és minden tettünket, amely rád mutat. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk az evangéliumnak a hirdetői lenni itt Újpesten is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.